Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a oral historit közel 4 éve csinálom. Először Vakireffán kerestem fel olyan embereket, akik 47 elején ki voltak deportálva Csehországba. Ez olyan kb. 40 család lehetett, amit összegyűjtöttem. És ezután egy másik témára tértem át, mert Királyfán találtam egy olyan bácsit, aki a fronton volt és hadifogságú volt. Úgyhogy elkezdtem ezt a témát. Ez idáig 120 emberrel beszéltem, ebből 70 olyan, aki úgy mondta el történetét, hogy ezt tényleg nagyon jó föl lehet használni egy szép interjúra. Két csoportról beszélhetünk. Azt kell tudni, hogy az utolsó évfolyam, ami még a magyar hadseregbe rukkolt be, az volt 1923-os. Ezek a 23-osok is öregebbek, ezeket talán nevezik sorkatonáknak. A másik csoportok az a Leventék csoportja. Ezek voltak a 1923-ostól egészen 1930-asokig. A legidősebb bácsit azt Magyar Bélén találtam. Nála jártam, akkor éppen 100 éves volt, de azt el lehet képzelni, hogy alig látott, alig hallott, de mentálisan teljesen rendben volt. Úgyhogy 3 interjút csináltam vele, és már első interjú után egy jó sok időt kihagytam, és közben eltörött a láb. És tényleg 4 hónap alatt úgy leromlott, hogy most februárban halt meg. De befejeztük a interjút. Aztán a másik extrém, a legfiatalabbak, azok ott a 1930-as Leventék, itt van például a Kovács Feri bácsi is, az is 1930-as. Azok ott Németországból hurcolták ki ezeket a Leventéket, hogy ott harci vagy munkafeladatokat végezzenek. Vannak itt még ilyen speciálisabb kategóriák is a 120 ember között, ezek például a nemzetiségi katonák. Például a Vakireffáról egy cigán bácsit is kivittek, a Bandri Nandi bácsit, aki mind Levente ment ki, 44-45 telén, de végül koncentrációs táborba került mind cigány, mind roma, mind cigány. Azt sajnos csak kevés szlovák katonát tudtam eddig találni, még folyik a kutatás, úgyhogy remélem, hogy még többen lesznek. És van egy kategória, ami teljesen hiányzik, és ezek a zsidó munkaszolgálatos katonák. Még most a nyáron voltam Hetényen és Szentpéteren, és ott a utolsó háborús télen nem csak fiúkot vittek ki, hanem lányokat is. Úgyhogy találtam 4 idős nénit, aki elmondta, hogy hova jutottak Németországba. Azok is rendesen kaptak egyenruhát és légelhárításba ettek részt. Most talán röviden rátérnék arra, hogy olyan végzem ezeket a interjúkot. Hát először is meg kell találni ezeket a bácsikot, illetve néniket, és hát erről is sokat lehetne beszélnem itt, de az a legegyszerűbb módja, hogy én bemegyek a faluba, és ott látok valami idősebb korosztályú nénit, bácsit, és azoktól kérdem meg, hogy kik vannak itt olyanok, akikkel én tudok beszélgetni. És azok meg is mondják, elküldnek ide-oda, és akkor így összegyűjtöm a faluba ezeket a bácsikot. És akkor, hogyha elvállalják a interjút, akkor elkezdjük a beszélgetést. Először is megmondom nekik, hogy miről lesz szó. Már rögtön a elején rájöttem arra, hogy nem csak a katonasság és a hadifogsága érdekes, hanem egész korszak. Úgyhogy a 1938-as évről is beszélgetünk, aztán a Horthy korszakról, a magyar csendőrségről, a holokausztról, és csak ezután térek rá az első nagyobb témára, ami a Leventék. Hát azt kell erről a témáról tudni, hogy 1939-től lett kötelező minden 12 évesnek a leventézés. És ez úgy történt, hogy a 7 bizonyos napján Levente foglalkozások voltak. Itt volt ilyen alaki kiképzés, ilyen alap katonai kiképzést kaptak, ilyen hogy jobbra át, balra át, menetelés. Volt ott céllövészet, ilyen kis puskákkal, sokan beszéltek sportról is, például a futballról nagyon sokan beszéltek. A Leventék korosztályokra voltak elosztva. Itt voltak a Levente apródok, ezek voltak a legfiatalabb Leventék, a 12 évtől 15 évesekig. A idősebb korosztály 15-től 18-ig azok voltak a Levente ifjúk, és a legöregebbek, azok a 18 éven fölüliek voltak, ezek voltak a Levente legények. Ezek addig leventésztek, amíg be nem hívták őket a hadseregbe. A Levente parancsnokok. Nos, általában tanítók, vagy olyan emberek csináltak a Levente képzést, akik részt vettek a első világháborúban, úgyhogy ott megvolt nekik a katonai tapasztalat. És sokszor kijárt a járási székhelyről egy tiszt is, aki ezeket ellenőrözte, ezt a leventézést. Hát ezek között is volt mindenféle ember a Levente parancsnokok között. Egy nemes Kail bácsi egy nagyon rossz élményt mondott el. Egyik Levente meghalt, és volt rendesen temetés, és akkor minden Leventének ott küllött volna lenni. Csak ő valahogyan nem tudott eljutni, ő és még kettő másik Levente. Most behívta őket ez a Levente parancsnok, és egy nagy verést kaptak. Tényleg azt mondta, hogy állítólag, hogy 2 órán keresztül verte a 3 Leventét. Nos, a egyik Levente az inkább ilyen gyengébb, ilyen beteges volt, és pár nappal ezután belehalt a sérüléseibe. És az talán a legszomorúbb benne, hogy ez nem is lett aztán rendesen kivizsgálva, ez egyszerűen el lett tussolva. Ez inkább ilyen extrém eset volt, de volt például olyan példa is, hogy egy tanító volt a Levente parancsnok, és csak akkor akkor csinálták ezeket a Levente gyakorlatokat, amikor kijött ez a járási Levente parancsnok. Aztán ez 1923 előtt született korosztály, ez 21 éves korában berukkolt, nem csak a 23-osok, még a öregebb katonák is, a sorkatonák. És sokan csak itt találkoztak először anyaországi katonákkal, akik sokan mondták, hogy olyan valahogyan szegényesebbnek tűntek. És volt olyan eset is, hogy az anyaországi katona mezétláb rukkolt be. Volt ez egy pár idős bácsi, aki még a 38 előtti csehszlovák hadseregbe is szolgált, és ezek is szépen összetudtak hasonlítani két hadsereget. És ebben összehasonlításban a magyar katonaság, ez ilyen jóval keményebb volt. A kiképző tisztek például hát nagyon kemények voltak. És sokan azt is mondták, hogy az első hetekben, hónapokban még a kiképzés alatt ezeket a fölvidékeket fölvidéki kommunistáknak nevezték, vagy csúfolták. Na most hova is kerültek ezek a sorkatonák, a idősebb katonák? Talán példának vehetnénk itt Süli János bácsit, aki itt van velünk. Hogyha túlzok, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg mindenhol ott volt. 39-ben Kárpátalján volt, ahol ilyen határerődítéseket csinált, 40-ben Erdélyt foglaltak, 41 nyarán rögtön frontra került, Oroszországba harcolt, és ott végig fényképezte ezt a háborúnak első szakaszát. Itt ez látszik is konkrétan, igen, ez is a ő fénykép, ez mondjuk nem ott van, de ezeknek a fényképeknek kb. 80%-a ő fényképei, főleg a 41-es év. Aztán decemberben visszagyűjt, és aztán 42 tavaszán megint visszahívták őt, tehát akkor Ukrajnába került, ahol inkább ilyen megszálló volt, és aztán oda került a Donhoj, és ott harcokban is részt vett. Ott volt a Donkanyarba, és ott volt januárban is, mikor volt ez a nagy áttörés. És ezután 43 januárjában szerelt, csak nem januárjában, júniusra szerelt le. Aztán 44-ben megint behívták őtet, és akkor már Magyarország területén, hol is volt, Békásmederen és Dunaföldvárnál volt. Onnan aztán a év végén megszökött, kikerült ezt a bekerített Budapestet, és hazajött, és otthon megvárta oroszokat. Ő a egyetlen donkanyaros, akivel tudtam így beszélget. Volt több is, csak ő a egyetlen olyan, aki még olyan nagyon jól elmondta nekem, mert a többiek azok már tényleg alig tudtak erről beszélni. Még van egy másik is talán itt Szerdahely mellett, de avval még nem tudtam beszélni, úgyhogy remélem fogok vele beszélni. A legtöbb sorkatona csak 43 után jutott ki a frontra, és itt is főleg inkább ilyen megszálló feladatokba vettek részt. Persze állandó volt a visszavonulás, és harci helyzetekbe is kerültek. És ekkor tényleg a óriási nagy orosz fölényről beszéltek. Néhánynak sikerült szerencsésen hazajutni már a háború befejezésekor. Többen orosz hadifogságba kerültek, és voltak olyanok is, akik el tudtak jutni Németországba, és ott vagy haza tudtak jönni, vagy ott is nyugati fogságba kerültek. Most a utolsó háborús télen lettek Németországba kihurcolva a Leventék. Ezeket is két csoportra tudnám osztani. A Leventék egy részét még magyar területen hozzácsatolták magyar katonai alakulatokhoz. Ezek több esetben légvédelmi tüzérek voltak, és ezekkel mentek ki Németországba. A Leventék nagyobb csoportját inkább így nyilasok vagy csendőrök vitték ki egészen Németországba. Hát itt Dél-Szlovákián ez körülbelül úgy volt, hogy vagy összegyűjtették a Leventéket, és Újvárból indult egy vonat, vagy egyszerűen gyalog, akik közelebb voltak, azok gyalog mentek egészen Dévény, Újfalun keresztül, ott átlépték a határt, aztán sokszor Marchékba bevagonírozták őket, és elvitték őket egész Hebig, az akkori nevén Éger volt. És ott volt egy olyan elosztótábor, és onnan osztották szét egész Németországba ezeket a Leventéket. A legfiatalabbak, azok főleg ilyen mezőgazdaságba kerültek, ilyen parasztokhoz. A idősebbek, a erősebbek, azok legtöbbször légvédelmisták lettek. Legtöbbször ezeket csak egyszerűen kiképezték, de már nem is jutottak harci helyzetbe. De ők is találkoztak a háború szörnyűségeivel, például majdnem mindegyik átért valami kisebb vagy nagyobb bombázást. Itt van körülbelül Prohászka Marcel, aki ott volt a Dresda nagy bombázásánál. És ez úgy történt, hogy ez február 13-án volt, 45. február 13-án, és már készült volna el onni a alakulata, ezek ludovikás akadémisták voltak. És azon éjjelen, amikor elmentek volna, pár órával korábban kezdődött ez a bombázás. Úgyhogy ilyen ember is van közöttünk. Ő rajta kívül még találtam egy Mattus Gézát, az Jány, aki az is ott volt Dresda bombázásánál. Most a háború végén a katonák és Leventék egy része haza tudott jutni, de a legtöbbjük azért hadifogságba került. Itt is két csoportról beszélhetünk. A első csoport az, akik nyugati hadifogságba kerültek, amerikai, brit vagy francia fogságban. A másik csoport az keleti fogságba, vagy szovjet fogságba került. Hát talán nem tudom, a szovjet hadifogságban nagyon sok múlott a szerencsén, és hogy milyen lágerparancsnokot kapott a hadifogoly. Hát, talán a legmegrázóbb története Tóth Károlynak volt, egy Vákirályfoly bácsi, ő volt első interjú alanyom. Az azt mondta, hogy már lágerben volt, és tífuszt kapott. Került a lágerkórházba, és hát nagyon sok volt ott a halott, minden nap valaki meghalt, és ez a személyzet már úgy látta, hogy ezt már ő nem bírja, és akkor úgy kezdtek csinálni, hogy akin látták, hogy nagyon lázos, azt egyszerűen levetköztették, és mars ki a hón keresztül a halottas házba. Azon a éjjelen, amikor kint volt, hát ő azt mondta, hogy nagyon sokan volt. Konkrét számot nem mondott, kihajtották őket a halottas házba, tiszta pucérul, ez 45. februárjában volt, azt mondta, hogy ordított a orosz tél, és akkor ott a betonon feküdtek. És úgy menekült meg, hogy egy erdélyi magyarral találkozott, és egy olaszsal. És ott a betonpadlón egymás mellett feküdtek, és ott melengedték egymást, és így sikerült nekik túlélni, csak nekük hármuknak. és másnap az volt a óriási nagy szerencse, tényleg ez volt a legnagyobb szerencse, amivel találkoztam, hogy egy inspekció jött a táborba, és akkor benyitottak a halottas házba, és akkor ott volt egy ilyen valamilyen kis orvos, és az rögtön mondta, hogy mit jelent ez, hogy hogyan került ide élő ember. És akkor, hogy jó példát is mondjak a oroszokról, akkor rögtön kórházba került, és egy olyan főorvosnő vette keze alá, hogy külön injekciókat adott neki, külön orvosságot, még botkát is itattak vele, tífuszos betegekkel, és akkor ő is úgy látszik segített azon, hogy ő fölgyógyuljon. Hát, talán rátérnék még a nyugati hadifogságba. Hát, akik oda kerültek, ezek legnagyobb részük jó ellátásról és civilizáltabb viselkedésről beszélnek. A amerikai fogságról például sokan azt mondják, hogy ott nagyon jó volt ellátás, ennivaló, minden. A brit katonákról általában úgy beszélnek, mint úriemberekről, gentlemanekről. Talán a nyugati fogságból talán a francia volt a legkevésbé kiszámítható. A francia fogvatartók gyakrabban álltak bosszút a ellenségeiken, és sajnos ebbe sokszor a magyarok is beleestek, ráfáztuk erre. Végül talán a hazatérésről. A fogolytáborokban legtöbb esetben volt olyan, hogy csehszlovák komissziók jutték és keresték a saját embereiket, úgyhogy a szlovákokat, cseheket. És sok felvidéke így tudott hazagyűnni, hogy átmentek ezeken a nyelvvizsgákon, amik kiszűrték volna a szlovákokat. Persze felvidékiek tudtak szlovákul és magyarul is, és akkor belecsöppentek ebbe a transportba, ami hazafele ment. Ezek a nyugatról visszatérő két útvonalról beszélnek, akiket kiszűrtek ezek a csehszlovák komissziók, azok inkább Csehországon keresztül Pilsenen, az még akkor amerikai zóna volt, Prágán, Brünnön keresztül eljutottak haza, az problémamentes volt. Igaz, hogy néha oroszok leállították a transportot, és voltak olyan esetek is, például én még nem találkoztam olyannal, de hallottam olyanokról, hogy hazajöttek, és akkor oroszok vitték el tovább őket. Vissza Oroszország, orosz hadifogságba. Ezek a nyugatiak 1946-ig otthon voltak. Most Oroszországban egy csepet más volt a helyzet. Oroszország az teljesen romba volt, tölve, 27 millió halott, és akkor ott hiányzott a munkaerő, és akkor kit használnak föl, persze a hadifoglyokat. És akkor még 1955-ben is voltak ott még utolsó hadifoglyok, úgyhogy 10 évvel a háború után még ott voltak, csak akkor térhettek haza. A én interjú alanyomból legtovább a felsőpatonyi Tóth István volt, ő 49 áprilisában jutott haza. És itt talán lassan be is fejezném a beszámolómat.